Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából Ferenc pápa együtt imádkozik a nagyszülőkkel és az idősekkel. Az idős otthon továbbfejlesztése szociális egészségügyi folytonossággá. A Pápai Életvédő Akadémia dokumentumának ismertetése. Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 8. része. Szeretett misztika a komédiában.
Ferenc pápa imája a nagyszülőkkel és az idősekkel. A nagyszülők és idősek első világnapjára készülve, amely július 25-én lesz, a Szentatya és néhány más-más földrészen élő idős ember videófelvételt készített, amelyben együtt imádkoznak. Különböző nyelveken fohászkodnak a pandémia és a háborúk végéért, és hálát adnak a hosszú élet adományáért, amelyet öröm és bánat is jellemzett, de sosem hiányzott belőle Isten vigasza. A videófelvételen egy közös imát mond el Ferenc pápa a világ különböző pontjain élő idősekkel, nagyszülők, nők és férfiak, házaspárok, akik különböző földrészekről és országokból kapcsolódtak be a fohászba. Egymástól fizikailag ugyan messze vannak, de mégis közel, hiszen egyesülnek a hitben, az ima erejében, egyé válva Ferenc pápával és az emberiséggel. Az Úrhoz fohászkodnak a pandémia és a világot sújtó összes háború végéért, de köszönetüket is kifejezik az örömökért és nehézségekért, a hosszú életért, amelyből sosem hiányzott az Úr élő jelenléte és támogatása. A videófelvételen a Szentatya kezdi el az imát, amit felváltva folytatnak az idősek. Köztük van a világ legidősebb főpásztora is, a 101 éves Loran Noel püspök. A világnapon a Szent Péter Bazilikában délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be Rino Fisichella érsek, az új evangelizációért pápai tanács elnöke. A szentmisén 2000 hívő vesz részt a római egyházmegyéből, köztük nagyszülők és unokáik, valamint nagy számban azok az idősek, akik a pandémia kezdete óta első alkalommal hagyják el tartózkodási helyüket. A szentmise végén a jelenlévő fiatalok egy szál virágot ajándékoznak majd az időseknek Ferenc pápa világnapra szóló üzenetével, amely így hangzik. Minden nap veled vagyok. A világnapot az egyházmegyék és plébániák is megünneplik. Az új evangelizáció pápai tanácsa arra hívja a fiatalokat az alkalomból, hogy látogassák meg nagyszüleiket, vagy az egyedül élő idős embereket, és adják át nekik a Szentatya üzenetét, valamint imádkozzák el közösen a videóban bemutatott fohászt. Megjegyezzük, hogy az idősek világnapján teljes búcsút engedélyezett a Szentatya a szokásos feltételek szerint. Az idősek világnapja július 4. vasárnapjára esik Szent Anna és Szent Joachim liturgikus ünnepének alkalmából. Ferenc pápa különösen szerette volna ezt a világnapot, amely alkalmat ad az időskorért való hálaadásra, és arra, hogy az életet és a hitet előttünk átadó embereket ünnepeljük. A Szentatya a világnapra írt üzenetében az időskor három nagy küldetését fogalmazza meg. A gyökereink megőrzése, a hit átadása a fiataloknak, és a kisebbekről való gondoskodás. A világnap végül meghívás arra is, hogy a magányos idős emberek felé forduljunk, akik a pandémia idején még elhagyatottabbá váltak. A világnap üzenete minden nap veled vagyok, és a most közzétett ima is erre hívja fel a figyelmet.
Az idős otthon továbbfejlesztése szociális egészségügyi folytonossággá. A Pápai Életvédő Akadémia dokumentumának ismertetése. A nagyszülők és idősek első világnapja alkalmából a Pápai Életvédő Akadémia az Öregkor a jövőnk, az idősek helyzete a világjárvány után címmel dokumentumot adott ki amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága magyarra fordított. Folytatásokban ismertetjük a vatikáni üzenetet. Negyedik rész. Az idős otthon továbbfejlesztése szociális egészségügyi folytonossággá. 2020-ban az idősekkel szembeni rossz bánásmód tudatosságának nemzetközi napja alkalmából Ferenc pápa hangsúlyozta. A COVID-19 világjárvány megmutatta, társadalmaink nem elég szervezettek, hogy helyet biztosítsanak az idősek számára, kellően tiszteletben tartva méltóságukat és törékenységüket. Ahol nem gondoskodnak az idősekről, ott a fiataloknak sincs jövője. Az Egészségügyi Világszervezet által ugyanennek a napnak az alkalmából minden évben közzétett adatok szomorú visszhangot képeznek a pápa szavaira, amelyekkel rávilágít a visszaélésekre, melyek egyre gyakrabban fordulnak elő az intézményi környezetekben. Mindez még nyilvánvalóbbá teszi, hogy támogatni kell a családokat, amelyek, főként ha kevés gyermek és unoka alkotja őket, nem tudják egyedül egy lakásban magukra vállalni a megterhelő és nagyfokú energia és pénzráfordítást igénylő betegségek ápolásának sokszor idegülő felelősségét. Új, szélesebb körű szolidaritási hálót kell kitalálni, amely nem szükségszerűen és kizárólagosan a vér szerinti kötelékeken alapul, hanem a hovatartozás, a baráti kör, a közös érzésvilág, a többiek szükségleteiről való gondoskodás kölcsönös nagylelkűsége mentén tagozódik. A társas kapcsolatok hanyatlása ugyanis különösen az időseket sújtja. Az életkor előre haladtával, valamint a fizikai és kognitív gyengeségek felbukkanásával együtt gyakran eltűnnek azok a támpontot jelentő személyek, akikre az élet problémáival való megküzdés során támaszkodhatnak. Néhány történelmi léptékű, nagyszabású felmérés, amelyet például az Egyesült Államokban végeztek, azt mutatja, hogy 1985 és 2004 között drasztikus mértékben csökkent a baráti támogató hálózatok mértéke. Míg 1985-ben az emberek mintegy 3 bizalmi személyre számíthattak, addig 2004-re ez a szám 1 főre csökkent. A csökkenés inkább a barátokat és nem annyira a rokonokat érinti. Ez a jelenség nagy jelentőségű hajtóerőként jelenik meg annak a kirobbanó egészségügyi keresletnek a gerjesztése során, amelyre ma társadalmi szinten nincsen megfelelő válasz, és amely nem minősíthető rendellenesnek, tekintve, hogy a társas kapcsolati háló szétmállása önmagában olyan tény, amely képes rontani az egyén testi és mentális állapotát. Ezért fontos megfordítani a tendenciát, olyan körültekintő tervek segítségével is, amelyek civil és egyházi síkon egyaránt előmozdítják az odafigyelést és a gondoskodást, hogy az öregedő emberek ne maradjanak magukra. Több országban az elmúlt évtizedekben az idős otthonok adtak választ az átalakulóban lévő világunkból érkező növekvő keresletre. Habár számos idős ember továbbra is a saját otthonában él, és azt kéri, hogy ebben az alapvető döntésében támogassák és segítsék. Sok városban évekkel ezelőtt léteztek olyan a kollektív képzelet számára jól ismert helyek és létesítmények, ahová az idősek életük utolsó éveiben kerültek, vagy saját döntésükből, vagy pedig mert a személyes körülményeik erre kényszerítették őket. Az évek múlásával az idős otthonok egyre szaporodtak, úgy a számukat, mint a fajtájukat és a befogadó képességüket illetően. Az egyházmegyéken és néhány szerzetes renden keresztül a katolikus egyház is hozzájárult és hozzájárul számos olyan otthon működtetéséhez, amely idős embereknek biztosít lakhatást és ellátást. A vallásos személyzet jelenléte kétségkívül értéknövelő tényezőt jelent ezeknél a nagymúltú, megbecsült intézményeknél, amelyek hosszú idő óta konkrét megoldást jelentenek az öregedés által képviselt összetett társadalmi problémakörre. Vannak nagyon szép példák, amelyek ténylegesen bemutatják, hogyan lehet emberivé tenni a legkiszolgáltatottabb idős emberekről való gondoskodást. A keresztény szeretetszolgálat példái, jótékony művek, nagymúltú intézmények, amelyek nem fukarkodnak az energiákkal és erőfeszítésekkel, még a nehéz és sokszor szinte kezelhetetlen anyagi helyzetek közepette sem. A családok a maguk részéről gyakran szükségmegoldásként folyamodnak a köz, illetve magánintézményekben történő elhelyezéshez, abban a reményben, hogy minőségi ellátást biztosíthatnak szeretteiknek. Olvassuk a Pápai Életvédő Akadémia dokumentumában. Dante 700 év után. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 8. részét, Szeretett misztika a komédiában címmel, melyet Páter Vértes Aljai László olvas föl.
Szeretett misztika a komédiában. Az Ágoston követő Bernát, Bonaventura és jórészt az Arisztotelészt megkeresztelő Aquinói Tamás nyomán is az egyház hagyományos tanítása szerint a keresztény univerzumban a létezőket a Jóisten teremtette. A teremtmények, mint javak, az analógia viszonyában állnak a legfőbb jóval, aki minden jó oka. A legfőbb jó Jézus Krisztus Istene, akinek lényegi meghatározása a jánosi kinyilatkoztatás szerint szeretet. A teremtés az isteni jóság kiáradása. A szép és a jó világ a szeretet Isten műve. Az ámor, a kulcsszó, ez a tűz vonul végig a komédián az elsőtől az utolsó énekig. Dante már az első énekben a szép világot szeretetből teremtő Istent dicséri. Épp kelt a nap, jó csillagokkal együtt, ezek kísérték aznap is, amikor először hozta ezt a szép világot mozgásba az isteni szeretet. És erre a kezdetre utal vissza a híres záradék, szeretet, amely mozgat napot és minden csillagot. Ellentétben többek véleményével leszögezhetjük. Danténál nyoma sincs a manicheizmusnak, jól lehet, a megtért Szent Ágostontól sok gondolatot átvett, mint a századok során sok proféta és teológus. Láttuk, hogy az olasz költő óriás mesterei, Szent János apostol és evangelista, Ágoston és Szent Bernát, valamint az ágostoni bernáti szellemi irán követő Bonaventura. Láttuk már, hogy ők a komédia egzisztenciális teológiájának, lelkiségének és misztikájának a fő ihletői. De Dante ismeri a korabeli elvont skolasztikus teológiát is, és a színjátékban Szent Tamást is nagy tisztelettel szerepelteti. Etienne Gilson igyekezett megoldást találni, bár nem jutott kielégítő eredményre, a vendégségnek arra rejtélyére, hogy Dante miért helyezkedett szembe élesen és szinte érthetetlen döntéssel tanítóival, Arisztotelésszel és Tamással, és miért nyilvánította a metafizika helyett az etikát a legmagasabb rendű filozófiai tudománynak. Az elvont tudományoknak nem igen lehetett helye a költő Dante színjátékában, amely csupa játék, cselekvés, dinamizmus. Az etika, vagyis a helyes cselekvéstana, az emberi lélek tökéletességének megvalósítására vonatkozik. Az erkölcsi cselekvés és tett pedig egyszerre természetes és kegyelemből fakadó csíra az emberben, amelyet közvetlenül Isten helyezett belé, és amely az örök jó felé hajtja az embert, tehát ez az erosz, állapítja meg Baltazár. Dante a szeretet és a bölcsesség egységeként határozza meg a filozófiát, azt állítva, hogy a két mozdanat érintkezése maga is szeretettel teli, érosztól áthatott, és éppen ezért esztétikai jellegű. A szerelem, amely szólunk a szívemben, szép hölgyemről val, és gyakran mond felőle olyasmit, hogy felfogni vágyva, tőle gyarló értelmem félre útra téved. Nincs erő rá rímeimben, hogy őt dicsérjék, így hát gyöngeségén pironkodjék értelmem és véle nyelvem, mert amit ámor sugdos, arra végképp erőtlenek, hogy rendre elbeszéljék. Baltazár így következtet. Az erosz, amely a világ legfőbb mozgató elve, a költő Danténál nem nyugodhat ontológiai elveken, hanem csakis konkrétan létező lényeken. A Paradízó 26. éneke, 3. vizsga a szeretet. Szent János apostol és evangélista vizsgáztatja Dantét a kinyilatkoztatott isteni szeretet mi voltáról, követelményeiről. Itt a komédia tanításának csúcsán vagyunk. A jóság, amely táplálja az udvart, mindennek alfája és ómegája, amit a szeretet diktál nekem. Ezután Szent János biztatására, Arisztotelészt követve, így mondja el a költő érvelését. Feleltem, tudományos érveléstől és a tanítástól, amely innen száll, alakul bennem ez a szeretet, mivel a jó, ha jóságát megértjük, fölébreszti a szeretetet, annál inkább minél több jót látunk mi benne. S mert létezik oly gazdag létező, hogy minden jóság, amely benne van, csak sugarának vízfénye lehet, a mi elménknek igyekezni kell őhozzá közeledni szeretettel, ha értjük mindezek igaz alapját. A költő Dante Aquinói Szent Tamás nyomán megkereszteli Arisztotelészt. A krisztusi kinyilatkoztatást idézi. Krisztus sasmadara, Szent János evangelista kifejtette az isteni szeretet misztériumát. Nem volt titok Krisztus sasmadarának szent szándéka előttem, észrevettem. Ezután felsorolja azokat az indokokat, amelyek Isten felé fordítják a hálás szívet. A viszont szeretet forrásait, teremtés, hogy fönnáll a világ is én benne, a megváltás, hogy ő meghalt az én életemért, és hogy remélhetek, mint minden keresztény. A keresztény erkölcsi eszmény bemutatása után következik a sötét földi valóság leírása a 27. énekben, az erkölcsök általános romlása. Egy szentháromságot dicsőítő fohász után a költő átengedi a szót az egyház fejedelemnek, Szent Péternek. A maga is vértanú Péter, miközben magasztalja az első századok vértanú pápáit, akik az első misekánonban is szerepelnek, kemény várbeszédet tart. Ostorozza a korabeli pápák romlott erkölcseit. A paradicsom utolsó képét, a fehér mennyei rózsát folytonosan látogatják a méhekként alásuhanó angyalok, akik isteni tartalmakat, békét és forró szeretetet visznek magukkal belé, majd azután újra magukkal viszik őket Istenhez. Ez a Dantének osztályrésző jutó inspiráció legmagasabb rendű képe. A mennyei helyére visszatérő Beatrice a legmagasabb sor harmadik körében lakozik, a költő feltekint rá, mintha még rámosolyogna, mielőtt szemei teljesen az ős kút felé fordulna. Itt már a mennyek királyné a hű szolgája Bernát, a doktor Marianus veszi át a vezetést, és a legmagasabb rendű teremtett méltóságra irányítja a költő tekintetét, a békésen lobogó lángra, az Úr anyjára, Szűz Máriára. Az Empíreumban, a mennyei rózsában ó és új szövetségi szentek veszik körül a mennyek királynéját, a két szövetség határán keresztelő János, utána Ferenc, majd Ágoston, majd Benedek, szintről szintre le idáig. A király, aki országát örökké így szeretetbe tartja, és oly gyönyörben, hogy följel vágy már nem merészkedik, a lelkeket örömben teremti, és más-más kegyelemmel látja el kedve szerint. Ez tény. Nyugodj bele!
Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc sorozatának 8. részét hallották, Szeretet misztika a komédiában címmel, melyet Páter Vértes Aljai László olvasott föl. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!